Testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket, és kicsit későn, de nem vagyok technikus, és köszönöm a hála Istennek, hogy időben sikerült összerakni a technikát. Nem képeket, vagy filmet szeretnék mutatni. Egyedül jó, amiért kivetítem, hogy nagyon sok bibliai igét fogunk olvasni, illetve Ellen White idézeteket, és jó, ha ti is látjátok. Tehát ez az oka annak, hogy a kivetítő itt van mögöttem, illetve előttem, és látjuk a képeket. De nem szeretnék így a legelején elfelejtkezni két dologról. Egyet szeretném bemutatni Kasis testvérnőt, a Erika Jenit, aki hát nekünk nagyon közel áll hozzánk. Vérszerinti rokonságunk nincs, testvéri rokonságunk annál inkább, egy ilyen pótmamánk, illetve Fehérváron élek. Nagyon régen ismerjük egymást, és nagyon sokat köszönhetünk neki, és szíve vágya volt eljönni, hogy meglátogassam benneteket. A másik dolog a gyerekek. Aztán nektek történetet. Jöttök? Arra tesszük ezt.
Vagy
az második sor, igen, sok a kábel, és itt lehet hasra esni is. Nem tudom, hogy szülők, nagyszülők, ismeritek-e az Ezüst Hegedű című könyvet. Szerezzétek be. Fésűs Éva írta, egy potenciális hívő írónő. Nagyon, tehát az egész, hát ez mesekönyv, de mesekönyv úgy, hogy nagyon jó dolgokra tanítja a gyermekeket. Általában állatokkal mondja el a példákat, de én csak a legjobbat tudom mondani róla, és nagyon-nagyon tanulságos történetek vannak, felnőtteknek is, de a pici gyerekektől kezdve egészen nagyokig is. Ezüst Hegedű az a címe, és protestás könyvesboltokban biztos kapható, vagy máshol, de állami könyvesboltokban is árulják. Szóval, most akkor legyenek mókusok. Képzeljétek el egy idős nénit, aki már, úgy szoktuk mondani, hogy a kenyerjavát megette, már nagyon idős, öreg, nehezen jár, már ráncos az arca, és általában a nénik, akik úgy egyedül élnek, egy kicsit olyan magorvák, nem nagyon mosolyognak, nem szólnak másokhoz. És ez a néni, ez abból élt, vagy úgy próbált megélni, hogy elment az erdőbe, és mindenféle finomságokat, bogyókat szedett. És volt egy ilyen farönk, azt arra kirakta, és amikor reggel mentek a gyerekek iskolába, akkor abból vehettek uzsonnát. Volt ott csipkebogyó, som, meg mindenféle bogyó, tavasszal még málnát is. De hát a gyerekek azok pajkosak, és úgy, de hogy nem tetszett nekik az néni, hogy olyan öreg, meg olyan magorva, meg minden, és hogy csintvalanok. És hát volt ott egy ilyen mókus Peti, az egyik is ilyen, mindig ő volt a rosszasságnak közep, és azt mondta, hogy hát ezt a nénivel valamit csinálni kell, meg kéne viccelni, és hát szedjünk egy valami gizgaszt itt az erdőbe, és akkor dobjuk oda az asztalára, és szaladjunk el. Amikor én kicsi voltam, és egy Gyulára kerültünk, egy kis faluban nőttem fel, azt játszottuk, hogy becsöngettünk a kapun, azt elszaladtunk. Hát valami ilyesmi volt bennük, hogy kicsit bosszantani a másikat, és hát ugye a nénének az oldalát borsot törni. Szóval gyűjtötték a bátorságot, és egyszer két barátjával, na most ma megcsináljuk. És elmentek oda az erdő szélére, és hogy letépték a mindenféle növényeket, oda szaladtak, bedobták a kis gyümölcsös, de a farunkkal kiraktad a gyümölcsök közepébe, és akkor elszaladtak egy bokorba, és nézték, hogy mi történik. És a néni fölnézett, észrevette, és akkor azt várták, hogy na mit fog csinálni, mit csinál ilyenkor egy néni. Mérges lesz és kiabál, hogy na ezek a gyerekek. De ez a néni ez nem azt csinálta, hanem egyszer csak azt vették észre, hogy elmosolyodik, és két köcsök megjelenik az arcán, és látszik, hogy boldog. És akkor néztek közelebb, hogy mi van ebből a nénivel. És a néni a sok gizgasz közül kivett egy kék nefelejtset. És azt mondta, hogy de jó, kihozhatta ide, olyan régen adtak nekem virágot. És ugye erről meneszkedtek a kisfiúk, hogy hát bocsánat, de hát mi voltunk. És mondta, nem baj, én örülök, mert olyan régen adtak nekem virágot. És kaptak ajándékba egy kis valamilyen bogyót, ami éppen aznap volt neki. Ezek után nyilván a gyerekek tanultak valamit, és mi felnőttek is tanulhatunk valamit. Hogy rosszat akartak, de valami jó jött belőle. Egy pici virág. Hogy amikor mi ilyen emberekkel találkozunk, akkor akármennyire is nem szimpatikusak, egy kicsi dologgal lehet örömet szerezni bárkinek. És hát néha rosszalkodunk, én is voltam gyerek, én is rosszalkodtam. De azért figyeljünk oda az idősekre, öregekre, legalább köszönjünk nekik, kicsit mosolyogjunk rájuk, néha nekik annyi is elég, és akkor egész napjuk be van aranyozva. Jó? Ha ilyen időseket látok, akkor kicsit úgy figyeljetek rájuk, és próbáljátok egy kis jó kedvet okozni nekik. Köszönöm szépen. De ez ránk nagyobb gyerekekre is érvényes, mert ugye mi is tudunk ilyen olyanok lenni, hogy valaki mellett csak elmegyünk, és valaki mellett nem szívesen állunk meg. Nagyon biztos vagyok benne az igéből, tudjuk, halljuk, meg többször is volt már erről szó, hogy az előttünk álló hetek, napok, évek, hónapok, nem tudom mennyi idő, de Jézus eljövetele előtti időszakban lesz egy olyan időszak, amikor bizony a Isten, hogy megállni abban az időben nem lesz könnyű. Sok minden dolog fogja férni. Ez a nyomorúság ideje, vagy akárhogy is nevezhetjük, vagy többféleképpen nevezünk. Én most a válság idejének neveztem, amikor eljutunk abban a helyzetben, hogy bizony erősen megtalálunk a mi hitünkben. Ha körbenézünk a világban, akkor nagyon sok mindent látunk. Ugye, ezt egy internetes lapról vettem, ezt a kis madárkártnak a felette levő felirat miatt, hiszen ez az író is azt írta, hogy mi jöhet még, tényleg mi jöhet még. A tudósítás arról szól, néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen madáreső Amerikában, Közép-Amerikában, hogy egy városnak egy részére egyféle madarak volt, de egy egész csomó madár meghalva lepotyogott a városba, és azóta sem tudják az okát, hogy miért volt. De ha körbenézünk a világba, azért sok minden történik. Ugye vannak katasztrófák, ugye kigyulladnak dolgok, leégnek, atomerőművekkel van gond, vannak földrengések, amikor embereknek, az ezrei, százezreinek az élete megy tönkre, szétszakadnak a családok, tönkre mennek, válások vannak. Egy korunk betegsége a depresszió, nagyon sok embernek az élete céltalan, nem tud kikerülni belőle, és ilyen helyzetbe kerül. Valamelyik nap buszra vártam, és ott észrevettem, hogy egy idősebb hölgy beszélget egy nagyon idős bácsival, és mondta, hogy eljött hazulról, és nem talál haza. Ugye Székesfehérváron volt, mert ő a 24-es buszra szokott járni, de rossz helyen szállt le, és most nem tudja, hogy hol van, és nem tud hazamenni. Szóval én arra mentem, mert át kellett még egyszer szállni, hogy hazajusson, és akkor végig beszélgettünk, és mondta, hogy azért siet haza, mert a felesége egyedül van, és nemrég halt meg az egyik lányok, és egyszerűen azóta egy hónapja nem tud egyedül megmaradni és létezni, mert annyira nyomasztja a helyzet, és nem bírja feldolgozni magával. De nagyon sok embernek nagyon sok miatt, olyan sok dolog miatt van ilyen helyzet. Aztán ott vannak a kölcsönök. Jön a árverés vagy kilakoltatás, és viszik azt, amiben lakhatnánk. És nagyon sok minden történik. Ugye most megint előjött az, hogy vasárnap legyenek a boltok zárva. Ezernyi dolog van, amit mi jeleknek mondunk, és kérdés az, hogy mit jelent ez nekünk. Dániel könyvének a 12. fejezetének az első versében olvashatunk arról, hiszen ezt kívülről tudjátok ezt az igét, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mind ez ideig. És mikor lesz ez a nyomorúságos idő? Azt mondja, hogy abban az időben szabadul meg a te néped. Tehát ez Jézus eljövetele előtti idő, olyan, ami eddig még nem volt. De megszabadul a te néped. Tehát lesznek olyanok, akik ezt a nyomorúságos időt, hogy mondjam, túlélik. A Proféták és Királyok című könyvből, nem mondom mindig a könyvnek a címét, mert látjátok, hogy nem van, hogy egy korszakos krízis közepén állok, vagy közelében állok. De most a túlélőkről szeretnék beszélni. Egy repülőszerencsétlenség volt Afrikában, ugye egy métert tévesztett a pilóta, egy méterrel előbb szállt le a leszálló beton előtt, és ott ugye Afrikában nincsen úgy jó előkészítve a leszállópálya. A gép megcsúszott, felborult, kigyulladt, és 104 ember meghalt, egy élte túl. Ez egy elég rossz arány. vajon hogy is van ez a túlélés? Ha belegondolunk, hogy ez a kisfiú volt, aki túlélte ezt a repülő szerencsétlenséget. Ha megnézzük Noé idejét, hány ember élte túl? Tegnap este beszélgettünk a feleségemmel, és mondta, hogy Noé ideje az olyan lehetett, mint a miénk. Sok mindenben. Hát olyan is, mert Jézus mondja, hogy olyan lesz. De hogy ott is voltak biztos emberek, akik azt mondták, hogy én jó ember vagyok, én nem ölök, nem csalok, nem hazudok, nem csapok meg senkit, csak éppen egy dolgot nem tettek meg. Nem mentek be a bárkába. És hogy ma is vannak ilyen emberek, biztos találkoztak, amikor viszitek az igét és beszélgetni akartok vele, hogy hát én becsületes ember, rendes ember vagyok, most miért kell nekem még valami mást is csinálni? És egyetlen egy dolog hiányzott ezekből az emberekből, még egy lépést kellett volna tenniük, hogy belépjenek a bárkába. És itt is csak egy lépés hiányzik, hogy döntsenek Krisztus mellett, és elfogadják őt, megváltójuknak. És itt van az, amit Jézus mondta, hogy ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fiának az eljövetelés. Jézus előre szól, előre jelzi, hogy lesznek ilyen helyzetek, vagy lesz ilyen helyzet, és lesznek túlélők. A kérdés csak az, hogy mi közéjük tartozunk-e. Ma még azt írja a Jánosok könyve, hogy a négy angyal még tartja a szelet. Biztosan ismerjétek ezt az igét. Azután látik négy angyalat állni a Földnek négy szegletén, a Földnek négy szélét tartva, hogy a szél ne fújjon a Földre, se a tengerre, semmi élőfára. És látik más angyal feljönni napkelet felől, akinek kezében van az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiállt a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a Földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a Földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük, ami Istenünk szolgáljuk az ő homlokukon. Tehát ma olyan időben élünk, hogy a világ zúg, egymást érik a katasztrófák, a megmagyarázhatatlan események, és ami hát nem furcsa, de ami fontos ebből a szempontból, hogy a világi emberek is érzik ezt. Hallottuk erről, nem? Sajtóban sok helyről lehet találkozni, hogy nem érték, miért van ez, hogy lehet ez, zavartak vagy kellemetlen, nem tudják megmagyarázni, rosszul érzik magukat benne. De mindig gondoljunk arra, hogy ez sokszor volt így, és bizony nagyon kevesen érték túl. Hogy gondolhatunk még Sodomára és Gomorára is. Az is egy példa erre. Ott is csak egy néhányan voltak, akik túlélték ezt, sőt még egy kis erőszakos segítség is kellett, hogy többen legyenek. A kérdés az, hogy hogyan lehetünk mi azok között, akik megállunk ebben a válságban, és ott leszünk a maradék között, erről fogunk majd néhány gondolatot megnézni. Amikor egy válság következik, vagy egy krízis, annak négy jellemzője van. Egyrészt az, hogy váratlan. Ma már olyan világban élünk, hogy a dolgok egyik pillanatról a másikra történhetnek. Van egy vírus Afrikában, aminek nem tudják az ellenszerét. Valaki felül egy repülőre, és 6 óra múlva már egy másik földrészen van. Amit régen elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen gyorsan teljen. Egy rengeteg olyan dolog, ami hirtelen váratlanul történik. Ki gondolta volna arra, hogy itt a szomszédunkban Ukrajna, Oroszország háború lesz, és hogy milyen háború, és elrabolnak egy adventista lelkészt, gyülekezeteket bezárnak. Nagyon sok ilyen dolog történik. Igen, a Föld már válságban van. Aztán a válságnak a másik jellemző, hogy bizonytalanságot teremt. Gondoljunk emberekbe, akik ilyen helyzetbe kerülnek, vagy milyen sokan félnek ettől. Egy férfi utazott, azt hiszem, Ausztráliába ment a repülőn, és viccelni akart. És azt mondta, hogy hát én Afrikából jövök, és egy kicsit lázasnak érzem magam. Hát képzeljék el, az utasok milyen pánikba estek. Jó kis vicc volt. Ugye a repülőtéremben várták ilyen szkafanderbe, meg rögtön az ápolók, aztán utána kapott néhány hónap büntetést. De egy hatalmas pánikot keltett, de hogy ennek van alapja. Tehát ha ma emberekkel beszéltek Magyarországon, akkor mindenki bizonytalan. Nem tudja, mi lesz holnap, lesz-e még munkája, jön egy adórendelkezés, és bezárnak három gyárat, és elküldenek 3000 embert, akinek a fizetéséből él 30 ezer ember, nem tudom, a családját, mindenkit el kell, hogy tartson, meg a beszállítók, a kisvállalkozók, akik dolgoztak. Pillanatokon belül minden megszűnik, és úgy érezzük, hogy fontos célokat fenyeget ez, de az emberek érzik, hogy valami változás kellene, valami másképp kellene, csak nem találják meg azt, hogy mi az és mit kellene tenni. A bizonyságtételekben azt kérdezi a testvérnő, hogy a vihar közeleg könnyeltelen tombolással felkészültünk a találkozásra. És akkor beszéljünk egy kicsit a felkészülésről, hogy egyáltalán fel lehet-e készülni egy ilyen időre, egy ilyen időszakra, és ha igen, akkor hogyan készülhetünk fel a közelgő válságra. Ámos könyvében Isten hív bennünket, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. Hogyan készülhetünk fel? Az első és legfontosabb dolog, ami a kulcs dolog, az idő. Hogy mire van időt? De nézzük, hogy milyen felkészülésnek milyen területei vannak. Van lelki felkészülés, és ma csak erről fogunk beszélni, egyébként ez egy ilyen ötrészes evangelizációs sorozat. Az eszközökkel való felkészülés, pénzügyi felkészülés, családi felkészülés és közösségi felkészülés. Kicsit furcsák a címek, de nem tudom, hogy azt mondom, hogy pénzügyi felkészülés, akkor mire gondoltok? Igen. És mi a legdrágább Isten szemében? Mi az, ami aranyál és van értékesebb? Az ember?
Nem.
Igen, hogy a mi életünket a misszióra fordít. Csak mindegy, az egy külön téma, majd arról, ha egyszer megint erre jövök, akkor beszélgetünk róla. Tehát a felkészülésnek a területeit nézzük át, és nézzük meg, hogy mi az a lépések, amiket tehetünk a lelki felkészülésben. Első dolog és a legfontosabb, hogy tanulmányozzuk a Szentírást, még többet, mint valaha. A Nagy Küzdelem című könyvben azt írja a testvérünk, hogy csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, tehát amiről beszélünk, hogy csak azok fognak végig kitartani, akik megerősítették értelmüket a Biblia igazságaival. Mennyi minden dolog válik mostanában kérdésessé? Itt a szombatiskolában beszélgettünk, ugye mondtad, hogy sokszor dolgok vannak, amiben emberek engednek. Békesség kedvéért. Nekem is volt egy ilyen beszélgetésem az egyik testvérünkkel a gyülekezetben, és mondta, hogy hát igen, ne legyek már ilyen a fejű. Azért a békesség kedvéért egy-két dolgot meg lehetne engedni, mert ugye a korszellem, és ugye most már más világban élünk. És akkor én egyet kérdeztem tőle, hogy mondd meg nekem, légy szíves, hogy hol van az a határ, amikor az Isten igéjéből a békességé kedvéért engedhetünk. Azóta se kaptam választ erre. De ezt tegyük fel sokszor magunknak a kérdést, hogyha úgy érezzük, hogy valami kedvéért engednünk kell, vagy hol az a határ, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hát nem bánom, eddig csináljátok. Azt írja a váltástudni, hogy erősítsük meg a mi értelmünket a Biblia igazságaival, mert olyan kísértés lesz, olyan erős lesz a nyomás, hogy az embernek tudnia kell, hogy miért állott, és miért akar megállni abban, még akkor is, hogyha ne találtam ellenségnek, vagy nem tudom, minek rossz embernek, vagy rossz fiúnak kiáltanak ki. Mit jelent az a dolog, hogy megerősíteni? Ha valamit megerősítünk, erősebb lesz, kicsit elébülsz, akkor nem kell két székkel, vagy egyel, vagy túloldal, nem tudom. Amikor valamit meg akarnak erősíteni, mondjuk egy város, lát mindenki? Akkor ugye azt felépítik, megstagítják a falat, bekerítik jobban, és ugye felkészülnek arra, hogy ezt a várat meg kell védeni. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a mi példánkban. Tudásunk kiszélesítéséhez és az értelmünk megerősítéséhez semmi sem hatásosabb, mint a Biblia tanulmányozása. Ez Ellen White-nak egy könyve, magyarul nincs meg, úgyhogy az angol címet hagytam itt benne. Tehát ahhoz, hogy mi a tudásunkat kiszélesítsük, az értelmünket megerősítsük, semmi sem hatásosabb, mint a Biblia tanulmányozása. Ha erősek akarunk lenni, meg akarunk állni, akarjuk vastagítani a falat, ahova nem akarjuk az ellenséget beengedni, akkor az igét kell olvasnunk még többet. Illetve nem csak olvasnunk, mert a tanulmányozás az más, mint olvasás. Tehát van olyan valaki, aki azt mondja, hogy elhatározom, vagy egy fél év alatt kiolvasom a Szentírást, vagy egy év alatt. Akkor kiszámolja, hogy naponta hány fejezet kell, és meg volt. És akkor kipipálja, hogy akkor elolvastam egy fejezetet. De ez nem tanulmányozás. A tanulmányozás az sokkal, de sokkal többet jelent. Azt írja a Zsoltár író, az én lábamnak szövétnek-e a te égéd, és ösvényemnek világossága. Ma hány olyan adventista van szerintetek, aki naponta legalább egyszer, egy 20 percre kezébe veszi a Bibliát és olvas? Ja, régen úgy hívtak bennünket a könyv népe. De még volt ez a könyvevangélista időszak, vitték a testvérek a könyvet, kopogtattak. Voltak biblia munkások, akinek ez volt az állás, munkájuk volt, ugye, a szolgálatok. Mentek a Bibliával, könyvekkel, a testvérek olvasták a könyveket, könyvnépe voltunk. A statisztikák szerint a legrosszabb, hogy a legjobb, legmodernebb körülmények között élő testvéreinknek kb. A 10%-a az, aki naponta a Szentírást olvas. Ez egy nagyon lehangoló szám, mi biztos, hogy nem ilyenek vagyunk. Ugye azt olvastuk már ezt, hogy ha felvértezzük az értelmünket, csak azok fognak megállni, akik ezt megteszik. Ha Isten igéjét annyira értékelnénk, mint amennyire kellene, fiatalok és idősek egyaránt rendelkeznének azzal az elviszirátsággal, ami képesíteni őket arra, hogy ellenálljanak a kísértésnek. Ha Isten igéjét annyira értékelnénk, mint amennyire kellene, a fiatalok és idősek egyaránt rendelkeznének azzal az elviszirátsággal, ami megerősíteni őket arra, hogy ellenálljanak a kísértésnek. A múlt héten valamelyik nap voltam ott, ahol nem nagyon kellene járni, de egy ilyen nagyon-nagyon mozgalmas napon volt, szóval beszálltam a McDonald's-ba enni egy kis ebédet, mert nem volt másra időm, és az volt a leggyorsabb. És amíg ott megettem a szendvicset, meg a sütkrumpit, ott ült, kicsit velem szemben, oldalt, majdnem szemben egy fiatal pár. És úgy eszembe jutott az ifjúságban, meg a régi fiatal pár, hogy ugye, amikor úgy próbál a két fiatal közeledni egymáshoz, és ugye a kislány kicsit úgy közelebb ült, aztán, hogy odahajtotta a picit a fejét, akkor a társa az elment valamiért, akkor égő szemekkel várta vissza, akkor leült mellé, akkor jaj, de jó, hogy a barátom vagy. Akkor elkezdtek játszani, hogy megszámolj, hány ujja van, és ott felejtette a kezét. És valami ilyes, akkor úgy már látszott, hogy milyen jó kapcsolat. És akkor itt végül megettem az ebédemet, és indultam. Ami az egészben a furcsa, mind a ketten lányok voltak. És az a másik lányon látszott, hogy ő nem szívesen csinálja, vagy elhúzódna. De nem volt elég értelme arra, hogy ellenálljon a kísértésnek. És belement. Nem tudom, azóta is gondolkodom, hogy le kellett volna én mennem, és mondanom kellett volna valamit, hogy megerősítsem, megláb ezt a másikat. De annyi kihívás van. Kábítószerektől kezdve, az alkohol, ezernyi dolog. És ma már az iskolákban, ugye tudjátok, hogy nem tudom, kinek járnak unokái, gyerekei, hogy egyszerűen kinézik a gyerekeinket, ha nem olyanok, mint a többiek. És bizony úgy kell nekik megállni, és ezért kell az, hogy a gyermekeink is ismerjék a Szentírást, a fiataljaink, hogy ellen tudjanak állni az ilyen kísértéseknek. Ha a Bibliát tanulmányozzuk, ahogy kell, akkor az értelmünk egyre erősödik. Ugye most arról beszéltünk, hogy erőssé kell tenni valamit, és a Szentírás. Tehát úgy tehetjük erősebbé, hogyha a Szentírást jobban is ismerjük, jobban ismerjük. És a tanulmányozás az, amikor megállok egy gondolatnál, és addig nem megyek tovább, amíg azt meg nem értem, el nem fogadom, és ezen túl úgy is élek. Ez a lényege, nem? Mert olvasni lehet a Szentírást. Tudni is lehet, de azt szerint élni ez egy más dolog. Az örökök is ismerik a Szentírás jobban, mint mi, tudják a proféciákat, jobban ismerik a jeleket, mint mi. Csak ők nem hisznek, nem úgy veszik, ahogy nekünk kell venni. Tehát az ő életük nem változik meg, mert is nem abban az irányban, merre kellene. Tehát a tudás önmagában kevés gyakorlatívá tenni. Mit jelent az, hogy bekeríteni az erődítményt, ugye ez a második lépés. Az utolsó napok eseményei című könyvben írja a White testvérnél, hogy az írás falát építsd fel magad körül, és meglátod, a világ nem tudja lerombolni azt. Az írás falát. Itt a kínai nagyfalról van egy kép, azt hiszem az 5 vagy 6 ezer kilométer hosszú, ezzel próbálták magukat megvédeni a külső támadástól, a tatárokok támadásától, a mongolok támadásától, és végül mégsem segített a fal, hiába volt ilyen hosszú és rengeteg munka benne. De azt írja a Vájtestnőnél, hogy az írás falát építsd fel magad körül, és ha meglátod, a világ nem tudja lerombolni azt. Tartsd a lelket a falak között, és Isten lelke által adott korlátokkal, az Isten lelke által adott korlátokkal és utasításokkal. Mire való a fal? A fal az arra való, hogy az ellenséget kívül tartsa, és valamit belül tartsa. Biztonságban tartsa. Ellenséget kívül és valamit belül. Tehát ha a lelket, ha beengedjük a szent lelket a mi életünkbe, akkor Isten megóv bennünket és megsegít bennünket. Ezért fontos, hogy ezt megtegyük. Két alkalom ezelőtt erről a fejezetről beszéltünk, emlékeztek a prédikációban, érdemes újra és újra elolvasni. Tehát tartsuk kívül az ellenséget, és a gondolatokat tartsuk belül. Vértezzük fel magunkat a Biblia igazságaival. Hogy is lehet ennek eleget tenni? A korintusi levélben azt olvassuk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségének lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk Krisztusnak. Tartsuk benne a gondolatainkat a falon belül. Legyen ott fogoly a várban, hogy ne mehessen ki. Tehát mi nem testiekkel vitézkedünk, sok okoskodásunk van, sok mindenről beszélünk, de a legfontosabb az, hogy ismerjük Istent, az ő igéjét, és hagyjuk, hogy fogjul ejtse a mi gondolatainkat. Isten szava olyan, mint a kerítés, bizonyos értelemben. A húgomnak vannak kecskéi, van egy kis tanyájuk, kecskéket tartanak, hát a kecske az mindig oda megy, ahol nem szabad, ahol meg kéne, hogy sosem marad meg, úgyhogy a kecskét általában akkor szabad tartani, hogyha körülkerítjük, mert különben annyi lesz a termésnek, meg a gyümölcsfának, meg mindennek. Isten szava is egy ilyen kerítés, és nem engedi, hogy oda menjünk, ahova nem szabadna. Hova nem szabad mennünk? De Sátán állandóan figyel minket, ő ismeri a mi jellemünket, gondolatainkat, szokásainkat, és igyekszik minden időt, lehetőséget kihasználni, azt lesi, hogy mikor tudja a mi gondolatainkat a nem kívánatos irányba valamilyen módon elcsábítani. Nyilván ő nem uralkodik a mi gondolatainkon, de látja a jelekből, hogy mi az, amit szeretnénk. A Zsoltár is azt mondja, vezéreld utamat az igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajta. Hát van egy... Istennek van egy hatalmas ajándéka. Az, hogy mi dönthetünk. Nem kényszeríti ránk az ő akaratát. Ez egy rendkívül veszélyes ajándék. Olyan szempontból, hogyha mi nem adjuk át Istennek a mi életünket és gondolatainkat, akkor a mi szabad akaratunk és a mi szabad döntésünk az sokszor olyan helyre is elkószál, ahova nem kellene. És ez sok veszélyt rejt magában. Az utolsó időben Sátán különleges erőfeszítéseket tesz arra, hogy uralhassa a fiatalok értelmét, hogy elkőstelen területekre vihessék gondolataikat, és fellobbanthassa szenvedélyeiket. Ugye ez egy nagy kísértés ma a fiataloknak, ez az erkölcsi terület, és nagyon nehezen lehet még sokszor a mi gyülekezetünk fiataljainak is elmagyarázni, hogy mi a különbség, és mire kell vigyázni, és mire nem. De ha szétnézzünk a világba, itt szinte minden korlát ledőlt már, és ez egy általános dolog lett. Ha Sátán megkíséri elterelni az elmét az alsóbb rendű érzéki dolgok felé, tereljük azt vissza, és fókuszáljunk az örökkévaló dolgokra, és amikor az Úr látja a határozott erőfeszítéseinket, hogy csupán a tiszta gondolatainkat akarjuk megtartani, ő majd vonzza az elmét, mint a mágnes, és megtisztítja a gondolatokat. Főleg ezt a második felét szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor Isten látja a mi határozott erőfeszítéseinket, hogy mi a jóra vágyunk, akkor azt olvastuk itt, hogy ő vonzza majd az elmét, mint a mágnes, és megtisztítja a gondolatainkat. Tehát a mi gondolatainknak nem vagyunk mindig urai, de úgy érezzük, hogy rossz területen járunk, ha Istent kérjük, akkor ő segít abban, hogy ezek megtisztuljanak, vagy a tiszta irányba induljanak, nyilván a rossz az nem tisztul meg, hanem el kell, hogy hagyni őket, és jó irányba tartsa a mi gondolatainkat. Ugye, a dolgok mindig a gondolattal kezdődnek. Aztán a gondolatokból lesznek a szavak, először csak játszunk a szavakkal, aztán jönnek a tettek. Ha sokszor teszünk valamit, abból jönnek a szokások. A szokásokból alakul ki a mi személyiségünk, és a mi személyiségünk, a jellemünk lesz az, ami a sorsunkat a végén eldönti, hogy hova jutunk, vagy hova kerülünk. Tehát csak a gondolattal kezdődik. Játszunk egy gondolattal. Aztán abból elkezdünk valamit mondani, kipróbálni, talán mégsem. És akkor ha sokszor tesszük, abból már egy szokás válik, és a szokástól nehéz szabadulni, kialakul a mi jellemünk, személyiségünk, és ez lesz a mi sorsunk. És ez ellen csak Isten szavával védekezhetünk. Ugye ezt már többször idéztük, hogy csak azok fognak az utolsó megküzdelemben kitartani, akik felvértezik értelmüket a Biblia igazságaival. Tehát az ellenséget kívül tartjuk, a foglyokat, a gondolatokat belül tartjuk, eddig arról beszéltünk. Aki nem akar Sátán támadásának áldozatul esni, jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. És figyeljetek, ne olvasson, ne nézzen, ne halljon meg olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt. Ja, tehát ne olvasson, ne nézzen, ne halljon meg olyasmit. Emlékeztek Jób 31 első kezdetére? Hogy szövetséget kötöttem szemeimmel. Kössünk szövetséget a füleinkkel is, meg a kezeinkkel, meg minden mással. Minden olyan dologgal, ami a tisztátalan gondolatokat ébreszthet bennünk. Mert a gondolat olyan, mint a kecske, hogy aztán el akar menni olyan területre, ahova nem kellene. Tehát ne engedjük, hogy a gondolataink ellenséges, olyan helyre vezessen, ahol az ellenségnek a területe van. Bocsánat, ezt akartam mondani. Gondolataink ne időzzenek szabadon mindenféle tárgynál, amelyet az ős ellenség sugall. Ha nem őrizzük híven szívünket, akkor a külső világ gonoszsága felébresztheti bensőkben a rosszat, lelkünk pedig a sötétségben zuhan. Tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy miről beszélünk, miről gondolkodunk, mit nézünk, mit olvasunk, mit hallunk meg. Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatul esni, jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. Ha van egy vár, van egy kapu. Mire jó a kapu? Kívül tartsa az ellenséget, ugye? És beengedje a jót. Ugye ez a kapu. A mi lelkünknek mi a kapuja? Mi lelki várunknak mik a kapuja? A látás, ugye az érzékszerveink. A hallás, szaglás, igen, ízlelés, hát jó összeg. És az érintés. És ha ezeket megnézzük, akkor az első négy. akkor végig is előtte Isten hol tartja a kapcsolatot az emberrel? A testünk melyik területén? Igen. A látás, a hallás, a szaglás és az ízlelés, az hol van annak a forrása? Itt van az agyunk környékén. A legközelebb, nem? Nagyon rövid idegpálya kell ahhoz, hogy oda kerüljön. Ezek a lélekhez vezető utak, és mind az agyunk közvetlen közelének, vagy közvetlen szomszédságban van, és közel van hozzá. Mi a fő bejárata ennek a várnak? Tehát az információk, amik belénk jönnek, vagy hozzánk jönnek, melyik a legfontosabb ezek közül? Így van. Képekben gondolkozunk mi emberek. Lukás 11.34. Mit mond itt az ige? A testnek lámpása a szem, azért ha a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Tehát a legfontosabb, amire figyelnünk kell, ugye ami legjobban vigyáznunk kell, az a szem, a látás. Mert a látás az, ami leginkább a... Tehát mi képeket meggondolkozunk, képeket őrzünk meg, képeket álmodunk. És ezek a dolgok óhatatlan és valahol hatnak ránk, amiket megnézünk, és eszedbe fog jutni, amikor nem kéne akkor is, hogyha olyan dolgokat tettél. Nézzük meg, hogy hogyan is történt ez annak idején, hogyan is alakult ki. Ugye Sátán ezt már nagyon régen ismerte, ezt a törvényszerűséget, és kihasználta. Oda ment Évához, és hogy is történt? Mit írott le az ige? Látta azt, hogy jó az a fa. Tehát először is látta. Azután, és hogy kedves a szemnek, ugye ez volt. Igen, utána mi történt? Azt mondja, hogy kiválatos az a fa a bölcsességért, aztán szakasztotta a gyümölcséből, utána eredt belőle és adott az ő férjének is. És ez igyanúgy működik mindenben, figyeljétek meg. Valamit meglátsz, ebből élnek a reklámok. De valamit meglátsz, akkor elkezdesz vágyni utána. Ha meg valamit nagyon szeretnél, anyu, de hát ott volt, és most le van árazva, meg másiknak is van, a Pistinek is, a Jóska, ezek a gyerekek, de mi felnőttek sem vagyunk ám különbek, nehogy ezt így értek különben. Ezek a multi cégek nem buták, nem költenének milliárdokat reklámra, hogyha nem lenne hatásos. Ugyanígy van az embereknél, hogy lásd, és megkívánod. És onnantól fogva már elég könnyen el lehet jutni az utolsó két lépéshez. Mi is ugyanígy szoktunk el, valamit meglátunk, vágyunk rá, elvesztük, és utána azt mondjuk, és mi van a kielégés után, akkor döbben rá az ember, de akkor már késő. A Bírák könyvben olvashatunk Sámsonról. Nála ez hogyan történt? Azt mondja a szülének, hogy egy nőt látta, meglátott valakit. Mondja, ő kedves az én szemeim előtt. Ugye megkívánta, vágyott utána. És azt kérte a szüleitől, hogy őt vegyétek nékem. És amikor megkapta, akkor jött a kielégülés. És a kielégülés az nem mindig pozitív, hanem annak sokszor negatív gyümölcse van, vagy negatív eredménye van. Ugye Sátán is nem tudta be a szemét ott, ahol kellett volna. Itt majd látok egy képet, ami egy ásatásból került elő a filiszteusok régi városából. És ez a hölgynek a fürdőruhája körülbelül olyan, mint amit mostanában szoktak mondani. Tehát ugye Sámson is oda nézett, ahol nem kellett volna, és talán nem az volt az volt a szemét, ami hiányzott, nem az, ami volt. Ugye ez van, hogy ezt kell ismételnünk újra, hogy jól őrizzük a lelkünk közvezető utakat. Hogyan állunk mi ezzel, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amit nem engedünk, mi az, amit megnézünk, és mi az, amit nem. Ez ugyanúgy van, mint a minden betegségnél, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. Sokszor be kéne csuknunk a szemünket sok helyen, sok mindent nem kéne megnéznünk, akár a televízióra gondolunk, akár az internetre gondolunk, vagy amit az életben látunk és találkozunk vele, mert utána már nagyon nehéz nemet mondani, jobb a megelőzés is az egyszerűbb. Tehát megerősít erősebbet, ezt bekeríteni erőt, mint erről beszéltünk, A harmadik, hogy felkészüljünk az ütközetre. Kész vagyunk-e arra, mint adventisták, és milyen ütközetre kell nekünk készülnünk? Van egy ellenségünk. Itt ír a jelenések könyve Zsátánról. Megharagudjék azért az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék az egyebekkel az ő. Így van. Tehát Sátán a mi ellenségünk, hogy körülbe és körbe járja a földet, és nézi, hogy hol mit tehet, és hogyan csaphat ránk. Ugye azt is mondja a Biblia, mint ordító oroszlán jár szerte. Tehát ő az ő ellenségünk. Hogyan tudunk harcolni Sátán ellen? Vagy tudunk-e? Amikor Sátán Krisztus ellen hát támadja, megkísértette, akkor mi volt Jézusnak a fegyvere?
Az igen.
Hogy megvan írva, hogy az igen. Ezért fontos az, amit az elején beszéltünk, hogy meg kell erősíteni magunkat az igének az ismeretében. Hogy amikor jön a kísértés, akkor egyetlen egy lehetőségünk vagy módunk van arra, amivel eredményesen védekezhetünk. Meg van írva. De azt, hogy ezt tudjuk mondani, ahhoz ismernünk kell az írásokat. Utolsó napok eseményei, tanuld meg az írásokat, és utasítsd vissza Sátánt, amikor kísértésével jön. Meg van írva. Ez az út, amelyen Urunk Sátán kísértéseivel találkozott, és ellenállt azoknak. 17. Zsoltár azt írja, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosok ösvényére. Tehát amikor ilyen helyre került a Zsoltáiról, az erőszakosok ösvényénél bele kellett volna valamibe mennie, vagy lépnie, azt mondja, te ajkad igéjével vigyáztam. Vagy a 119. Zsoltár, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Tehát Isten igéje ott kell, hogy legyen a mi fejünkben, a mi elménkben, hogy meg tudjunk állni a kísértések. Ezért kell felvételeznünk magunkat a Biblia igazságaival. Apa, egy lépésre találhatom. Az ige tisztán feltárja a kegyelem idő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. Sátán résen el, hogy elragadjon minden benyomást, amely az ember bölcsé teheti az üdvösségre. Elragadjon minden benyomást, amely az ember bölcsé teheti az üdvösségre. És a nyomorúság idején sokan készületlenek lesznek. Tehát amit a lényeges, hogy Sátán készen áll. És ő mindenben szeretne legyőzni bennünk. Én nagyon sok olyan testvért ismerek, aki azt mondja, hogy úgysem lehetek tökéletes. Majd amikor az Úr eljön, akkor majd úgyis minden hibám megváltozik, és akkor majd úgy mehet. Higgyétek el, ez egy általános nézet, hogy nagyon sok ember így van vele, ezzel vigasztalja magát, hogy hát úgysem lehet bűntelen éltetni. Én megpróbáltam, de én gyalog vagyok, hát elesek. És nem hiszi el azt, hogy nem, akkor el fog veszni, hogyha nincs minden területen az igei alapokon, nem áll az igei alapokon. Még egy 10 percet mehetünk tovább? Azt hallottam valakitől, hogy amikor vihar van, akkor nem lehet fundamentumot cserélni, homokról sziklára menni. Hogyha elfelejtek békeidőben a sziklára építkezni, akkor vihar, és ha nem csak a homokra, amikor vihar van, akkor nehezebb. Vagy mondok egy egyszerű példát. Az ember, én is sokat elfoglalt vagyok, és akkor az ember vágyik, János fiam mondta, hogy hát amikor általános iskolában voltam, szerettem beteg lenni, mert akkor nem kellett iskolába venni, és ráértem mindenre. És én is sokszor úgy vagyok, hogy na majd, ha valami van, akkor majd. De amikor beteg vagy, akkor nem tudsz Bibliát tanulni, mert fáj a fejed, lázas vagy, és minden van. Tehát ne várd meg, amíg beteg leszel, hanem amíg az egészséged legteljesebb erejébe vagy, azt használd ki. Minél öregebb vagy, annál lehezebben tanulsz, és annál könnyebben felejtesz. Ezért ma kell, amikor még fiatal vagy, most kell felvételezni magunkat. Hogyan is? Szorgalmasan tolmányozzuk a Bibliát, ugye erre már sokszor beszéltünk, és itt van az újra, hogy hogy nem az van, hogy 10 perc alatt gyorsan valamit olvasok, és a kötelességemnek eleget tettem. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, és aki helyesen hasogatja az igazságnak a beszédeit. Vagyis, ha megfordítjuk, azt mondja a Pál, hogy ha nem tanulsz, akkor szégyen fogsz valani. Tehát igyekezz, hogy becsületesen megállj, mint aki szégyen nem val, mert helyesen tudod hasogatni az igazság beszédeit. Ne akarsz szégyen valni. Jelenleg lehetetlennek tűnik számunkra, hogy bárki is megálljon egyedül, de ha Isten valaha is szólt általam, eljön az az idő, amikor tanácsosok és ezrek elé vitetünk az ő nevéért, és mindannyiunknak meg kell vallani, miért hiszünk. Ugye ezt ismerjük a Lukács evangéliumából is, ugye Jézus itt mondja, hogy mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a féldelmek és hatóságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon, vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít titeket, mit kell mondanatok. Ez azt jelenti, hogy nem kell most Bibliát tanulnunk, hanem majd akkor a Szentlélek megmondja, amikor bajba vagyunk. Nem? Amit nem tanultunk meg, azt nem tudja az eszünkbe jutatni. Ugye ezt olvastuk ugyanígy Vágytestvérnőtől is, hogy a lélek nem tud emlékeztetni, hogyha ha nem vagyunk készek, ha nincs bennünk. És erre most kell felkészülnünk. Akkor fogjuk a legkeményebb bírálatot kapni az igazság minden elfogadott pontjáért. Szükséges, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, hogy tudjuk, miért is hiszünk azokban a hitelvekben, amelyeket vallunk. Ha most valaki megkérdezne minket, hogy miért pont a szombat? El tudnánk neki mondani úgy, hogy kezünkbe vesztük az igét, és minden külső segédanyag nélkül, vagy jegyzet nélkül odalapozunk, és megmutatjuk, hogy erről van szó. Igen. Jó lenne, ha így lenne. És biztos, hogy sokan így is tudjuk. Aztán, hogy itt is meséltem már azt a példát, ugye nekem volt az előző munkahelyemen két Jehova tanúja munkatársnőm, és akkor, amikor elkezdtem úgy beszélgetni, elővették a retüket, és női kézitáskát, hopp, kivették a Bibliát. És addig egy szót nem szóltak, amíg ki nem nyitották ott a Bibliát, amiről én kérdeztem. Tehát nem csak a Biblia volt náluk, hanem tudták, hogy hol kell kinyitni. Én aztán egyik ámig tartom a kapcsolatot, meg én nem voltam még az ő gyülekezetükben, de láss már igen, és mondja, hogy ott van egy órás ége szolgálat. Egyik érdekességük, hogy ott a lelkészek nem kapnak fizetést, hanem munka mellett lelkészek. De nem is ezt. A másik óra pedig, ami van még délig, azzal töltik, hogy ki kell állni két embernek, és van valaki, aki értetlen embert képviseli, és nekik, a többiek előtt meg kell győzni, hogy miről van szó. Ez hozzátartozik az Isten tisztelet után, egy szombat is kvárjuk egyszer. Amikor azt mondta, hogy most legutóbb beszélgettünk telefonon más ügyben, és mondta, hogy hát ezért kell megint beszélgetnünk. És akkor rákezdett, János, te ugye adventista vagy. Aztán furcsálottam, hogy miért, aztán mástól hallottam, aki Jehova tanúja volt, hogy őket megtanítják, hogy mit kell mondani egy adventistának, mit kell mondani egy reformátusnak, meg egy katolikusnak. Tehát ők már, ha találkoznak valakivel, abban a pillanatban, ha tudják, hogy milyen hitű, tudják, hogy melyik pontok fognak előre jönni, és ők már előre készültek arra. Nekünk, ha nem tudjuk elmondani a hitelveinket, akkor nagyon nehéz egy bizonságot tennünk, ha nem ismerjük és nem vagyunk így felkészülve. El kell mondanunk, hogy miért hisszük. Ez fontos, hogy tudjuk. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, mondja Péter apostol, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről. Erről beszélünk végig. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten igényének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. Isten megújulást és reformációt kíván. Tehát újra és újra oda érünk vissza, hogy az ige és az ige. Az ige, ami megtart, ige, aki megerősít bennünket, ami távol tartja a rosszat, és ami segít abban, hogy az ellenségünket le tudjuk győzni. Ehhez kell a kitartó bibliatanulás és az engedelmesség, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodom, hogy alkalmazom, hogy az életemnek a része lesz. És higgyétek el, hogy sokan azért nem szeretik tanulmányozni a Bibliát, mert meg kéne, hogy változzon az életük utána. Éreznek egy belső kényszert, hogyha ezt mondja az ige, másképp kellene tennem. És sokan ezért nem szívesen olvassák, mert ragaszkodnak ahhoz, amiben élnek. Azután fontos lenne az, hogy memorizáljunk. Az én nagymamám korosztálya, vagy hát a régi testvéreink kívülről, nem tudom, rengeteg igét tudtak kívülről, és mindig az adott helyzetben a legjobb igével válaszoltak. Nagyon sokszor csak bibliai szövegeket mondtak bizonyos helyzetekre. Van ez a módszer, hogy vigyél egy kis cetliket a zsebedbe, és ha minden nap egy igét megtanulsz, mész a buszon, bárhol, a munka közben, minden nap egy igét tanulj meg, 365 igét fogsz tanulni egy év alatt. Vagy 365-tel többet, mint most, amennyit tudsz. Csak ezzel a kis módszerrel, hogy naponta egyet tanulj meg és memorizál. Miért fontos memorizálnunk? Tanulmány az Isten igéjét, drága ígéretét vésd emlékezetbe úgy, hogyha
meghoztanak.
Lesz ilyen időszak?
Igen.
Ugye Ámos könyvének az ígére emlékeztek, hogy imé napok jönnek, azt mondja az Úr, és éhséget bocsátok a földre. Nem kenyér után való éhséget, nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszélve a hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől tengerig, északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a derészvizeknek az ifjak és a szomjúság miatt. Nem mindig lesz ilyen kényelmes helyzetünk, hogy a Bibliánk van, és akkor veszük elő, amikor akarjuk. És amit most nem tanulunk meg, lehet, hogy egyszer nagyon-nagyon fog hiányozni. Tehát kell a kitartó tanulás, az engedelmesség, azt, hogy memorizáljunk, és ez az elmélkedés. Erről már itt teszem a szomatiskában beszéltünk. Amikor én először találkoztam Mark Finley-vel, itt volt még 90-es évek elején, és hozott magával egy orvost. És ő tanított, de nem, tehát egészségügyi üzenet, de inkább a lelki egészségügyi üzenet. És azt mondta, hogy ha nagyon-nagyon szomorú vagy, akkor olvassál Jézus szenvedés történetéből egy szakaszt. És aztán menj el 20 percet sétálni, és erről gondolkodj. Elmélkedj róla. És amikor hazajössz, akkor már teljesen más embernek fogod magad érezni. Az ige, az átformál bennünket. Isten ige átformál bennünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, lelkünket, de csak akkor, hogyha elmélkedünk róla. Ha elolvasom, tovább szaladok, akkor nem. De kell forgatni a fejünkben, gondolkodni rólunk, elmélkedni kell arról, hogy ez a mi részünk legyen. Senki se csalja meg magát, mondja Jézus. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek a világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Tehát ne úgy azt higgyük, hogy mindent tudunk, hogy mi már mindenre fel vagyunk készülni, hanem kérjük az Istentől valami bölcsességet. Add a te elmédet az elkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Mindjárt vége lesz. Nevelés. A tanulók mindig tartsák maguknál bibliájukat. Amint csak lehetőségük van, olvassanak el egy igeszakaszt, és elmélkedjenek rajta. Ahogy mennek az utcán, vagy várnak a busz megállóban, vagy egy megbeszélésre várnak, használják ki a lehetőséget, hogy néhány értékes gondolattal gyarapodjanak az igazság kincses tárába, és ez nem csak a gyerekekre és fiatalokra igaz, ez ránk is. Mi is utazunk buszon, vonaton, gyalogolunk, és legyen nálunk a Bibliánk. Egyszer tartottam egy Isten tiszteletet Budapesten, és erről is beszéltünk, hogy milyen jó nálunk van a Szentírás. Ugye nagyon sokan már így előveszik, és elmondtam, hogy nekem azért jó, hogyha ez a Biblia van, és hogy tanulom meg, Mert ha egyszer valakinek bizonyságot kell tennem, akkor megtalálom a Szentírásból, és azt mondom, hogy nézd, olvasd el. De így nem fogom megtalálni, hogy hol van. Én, tehát vannak keresők, meg nem tudom én, de nem látja a szöveg összefüggés, ez az egyik előjön. És elmondtam a... Hát volt egy ilyen felhívás a végén, hogy ezentúl vigye mindenki magával a Bibliáját, és olvassa, és tanuljon belőle. Aztán amikor vége volt, azt mondta az óravezető, hát ez egy áldásos Isten tisztelet volt, de azért nem baj, ha a telefont viszitek, abból is tanulhatta. Szóval, ezt csak arra mondom, hogy nagyon, nagyon nagy a kényelem szeretetünk, de jó, biztos, hogy lehet a telefonból is, mert abból könnyebb egy-egy igét megtanulni. De a Szentírást a kezünkbe tartani, és vinni, és megmutatni, ha ilyen helyzetbe kerülünk, vagy magunknak is, látni az összefüggéseket, az előtte való verseket, a lábjegyzeteket, az azért más. Tehát kitartó tanulás, engedelmesség, alkalmazkodás, memorizálj elméket. És az ötödik lépés, hogy taníts másokat. Ha valaki eljön egy szombatiskolába, vagy valaki eljön, és itt beülés van a tagok között, vagy valaki eljön a szombatiskolába, hogy ő tanít, kettő közül ki tudja jobban a heti éget. Ugye a tanítás, figyeljétek meg, ha valakit tanítotok, akkor sokkal jobban felkészültök, és az, amit másoknak elmondtok, sokkal jobban megmaradt a fejetekben. Adtatok már jövő órá, biztos valakinek. És éreztétek már ezt. Azt mondja Lukács, elmondom a Jézus, hogy adjatok és néktek is adatik jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színíteltet adnak a ti életekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelyel ti mértek. Tehát ha valamit megtanulsz, azt akkor tudod legjobban megidézni, hogyha továbbadod. Aki szerényen elindul, ez a Krisztus példázataiban van, kis tudásával, és elmondja azt, amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni fogja, hogy a menny minden kincse kitárolkozik előtte. Minél inkább törekszik a világosságot továbbadni, annál több világosságot kap. Tehát azt mondja a mentestvérnő, hogy kicsi tudással, szerényen. Azt mondjuk, hogy hát én nem vagyok elég képzett. Biztos hallottatok már ilyen kifogást. Én ezt nem tudom annyira, mint ti. De itt arról van szó, hogy bármilyen kicsit tudsz, akkor a menny minden kincse kitalálkozik előtted, és minél többet adsz tovább, annál többet kapsz. Minél nagyobb igyekezettel, de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Erről beszéltünk. Minél inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk, és szaporodnak a talentumaink. Ezért kell indulnunk. És honnan is indultunk el? Onnan, hogy lesz egy válság, arra az időre fel kell készülnünk, és hogy nagyon röviden összefoglaljuk, ott csak egyetlen egy dolog volt, ami a minden területen segít, a Szentírásnak a jobb ismerete. Azzal tudjuk felvértezni az elménket, megerősödni, távol tartani a rosszat, és ha ezeket így gyakoroljuk, ahogy itt ebben az öt pontban láttuk, hogy hasonlóan, bocsánat, kicsit visszalépek. Kitartó tanulás, engedelmesség és alkalmazkodás, memorizálj, tanuljuk meg, elmélkedjünk és taníts másokat. És hogyha ezt tesszük, akkor eljutunk oda, amit már többször is nekünk egy gyorsabban fog menni, amiről ma már többször is beszéltünk, csak azzal fognak az utolsó nagy küzdelemre végig tartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Válság lesz, ha akarjuk, ha nem lesz. Szeretnénk erre felkészülni? Nem ártana. Mert ha valamikor már késő lesz, hogyha igen, tehát ha lesz válság, és szeretnél felkészülni, akkor a harmadik kérdésem, hogyan kezded holnap a napot? És hogyan fejezed be a napot? És ezt most Meg tudjátok Istennek fogadni a ti életekben, hogy hogyan kezditek holnap a napot, és hogyan fejezitek? Mert ha igen, akkor nem voltunk itt hiába. Ha nem, akkor annak az árát valamikor meg fogjuk fizetni. És én azt szeretném kérni, hogy most azt döntsétek el, hogy igen, Uram, megfogadom, hogy holnap reggel, vagy már ma este, egyik legfontosabb dolgom lesz, vagy a legfontosabb dolgom lesz a te igét. Lehet, hogy csak 5 perced lesz, vagy 10, vagy talán még annyi sem. De amikor elolvasol egy igét, és úgy indulsz el dolgozni, akkor a buszon, vagy amivel mész autóban, tudsz gondolkodni rajta. Lehet, hogy ennyi is elég. De valamivel el kell indulni, és akármennyit is tudunk a Bibliából, ahogy Jézus mondta, legyünk annyira alondok, hogy higgyük azt, hogy még tanulhatunk sokkal többet. És ha ezt most elhatározok és megígérjük Istennek, akkor ő fog adni erőt arra, hogy ez meglegyen. És akkor akárhova kerülünk, akármikor lesz mit az eszünkbe jutatni. És amikor akárhogy fog támadni a sátán, tudjuk azt mondani, hogy meg van írva. Tudjátok, hogy mi a sátának az egyik leghatásosabb fegyvere? A vitatkozások. Én így gondolom, te úgy gondolod, ez így lehetne. De amikor valaki ezt mondja, hogy meg van írva, az nem lehet vitatkozni. Nem lehet vitatkozni. Hát ne vitatkozzunk, tanuljuk meg az igét, tudjunk bölcsen használni, és akkor Isten megerősít bennünket és vezet. És amikor eljön az Úr Jézus, akkor mi azok között, a maradékok között leszünk, akik hívjuk úgy most, hogy túlélők. Akik a válságot túlélik. Ma egy fegyvert ismertetek meg, és kérek, hogy használjátok. És a megyben majd meg fogjuk beszélni, hogy milyen jó, hogy ezt megbeszéltük egyszer, és elkezdtük használni. Segítsen az Úr bennünket ehhez, hogy ez így legyen a mi további életünkben. Amen.